Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
A hazai tőzsdét vesézzük ki a következő percekben, és aki ehhez a segítségünkre lesz, Ráncz Balázs, az MBH Bank Senior tőkepiaci elemzője. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, szia, köszöntöm a hallgatókat is.
A magyar tőzsdével kapcsolatban ebben az évben volt egy határ, az 50 ezer pontos érték, ezt némi hezitálás után átlépte a BUX, és most a tegnapi záróértéke 55.884 pont, magyarán az 50 ezertől is 10%-kal feljebb jött. Hogyha az elmúlt nagyjából 8 hónapot nézzük, akkor viszonylag jól teljesített a magyar tőzsde, vagy értékeltség alapján akár lehetne ez jóval magasabb is?
A magyar tőzsde jól teljesített, de van még benne lehetőség. Igazából én visszamennék egészen márciusig, amikor még csak 40 ezer forint környékén mozgott a tőzsde, illetve a BUX Index, onnan jött az emelkedés, és onnan értük el az általad előbb említett szinteket. Ugye ez körülbelül ilyen 40%-os emelkedésnek felel meg. Tehát nagyon komoly ralli volt a magyar piacon az utóbbi hónapokban. Ráadásul jó hír a befektetőknek, hogy technikai alapon vizsgálva tankönyvbe illő emelkedő trend alakult ki, ez pedig azt jelenti, hogy az emelkedő impulzív mozgások azok lényegesen nagyobbak voltak, mint a korrekciók, és az utóbbi hónapokban nem igazán láttunk jelentős visszaesést. És annak ellenére, hogy 40%-ot emelkedett a piac, még mindig alulértékelt szinteken vagyunk. Ezt az alulértékeltséget tulajdonképpen úgy lehet megvizsgálni, hogyha megnézzük a P/E mutató alakulását, hogy ez az árfolyam per egy részvényre jutó eredménynek az alakulása, ez az a mutató, amivel a legkönnyebben tudjuk vizsgálni egy adott terméknek az értékeltségét, és ez alapján, a mutató alapján a BUX jelenleg a 6-os szint környékén áll, miközben az elmúlt 10 év átlaga az 10-11 környékén volt. Tehát az elmúlt 10 éves átlagos értékeltségnél is lényegesen alacsonyabb értékeltségi szinteken vagyunk, annak ellenére, hogy történelmi magasságokban jár az index, ez pedig annak köszönhető, hogy az eredmények, ugye a vállalati eredmények nagyon szépen alakultak, és azt is érdemes hozzátenni, hogy a vállalati eredményvárakozások folyamatos növekedést mutatnak. Az eredményvárakozásoknak májusban volt egy mélypontja, és azóta szép emelkedést láthatunk, és ráadásul ez nem csak az idei évi eredményvárakozásokra igaz, hanem a 2024, illetve 25-ös eredményvárakozásokra, ráadásul ezek lényegesen magasabb szinten vannak, ami azt mutatja, hogy a várakozások alapján a következő években is nőhet a vállalatok profitja. És még egy mondatot visszakanyarodva az értékeltségre, a historikusan magas értékeltség az 20 körüli szintnek felel meg, még az értékeltségnek a mélypontja az 4 körüli szinten volt, tehát tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a historikus mélypont környékén vagyunk. Egyébként az ilyen típusú értékeltség az a régió is igaz, hogyha megnézzük a Varsó értéktőzsdét, vagy a Cseh értéktőzsdét, akkor ott is hasonlóan kedvező értékeltségi szinteket láthatunk, míg ugye a nyugat-európai vagy az amerikai piacokon már teljesen más értékeltségi mutatók vannak. Hogyha megnézzük az S&P 500-at, ami ugye szintén azért sokat tudott emelkedni az utóbbi hónapokban, bár a BUX-szal összehasonlítva kevesebb volt az emelkedésnek a mértéke, és itt, hogyha nem is historikus magasságokban van az értékeltség, de az elmúlt években látható átlagos értékeltségnél magasabb szinteken mozog most az S&P 500.
A BUX-nak az emelkedését, ugye ezt említetted, ezt a nagyjából 40%-ot, ez impozánsnak tűnik, de ha az értékeltséget nézzük, akkor mivel magyarázod azt, hogy kevésbé vásárolt még a jó vállalati eredmények ellenére is a magyar tőzsde? Itt a vállalati különadók jönnek képbe, vagy inkább az, hogy hát jelen pillanatban például recesszióban van a magyar gazdaság?
Igen, jelen pillanatban egy technikai recessziót láthatunk, viszont az évegészére nézve mi már ugye GDP növekedést várunk, ráadásul a következő években is folytatódhat a GDP növekedés. Nyilván ez a technikai recesszió is átmenetileg nyomást helyezett a tőzsde mozgására is, de tulajdonképpen, hogyha megnézzük a 40%-os mozgás néhány hónap alatt, akkor ez egy nagyon szép teljesítmény, és az emelkedő trendnek még nincs vége. Tehát a mostani szintekről is van lehetőség további emelkedésre, hiszen a vállalati profitok növekedést mutatnak.
Hát például mondjuk egy OTP-nél mindenképpen. Menjünk is rá az egyedi részvényekre. Maradva a 40%-nál, még a banki különadók bevezetése előtt, de egyéb mondjuk az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos rossz hírek is, néha-néha lejjebb vitték 10.000 forint alá az OTP árfolyamát, de hol van ez már? Mert hogy most 14.140 forint, tehát itt is egy 41%-os emelkedésnek vagyunk a tanúi. Igazából úgy tűnik, hogy az OTP a külföldi lánybankjainak a nyereségével tudja ezt megtenni, és a belföldi dolgoktól tudja magát függetleníteni?
Igen, hát fontos megemlíteni az OTP-t, hiszen a BUX-ban jelenleg 40%-os a súlya, tehát az OTP-nek a mozgása az jelentősen befolyásolja a BUX index mozgását is, és hát valóban hasonló mértékben mozgott az OTP, talán itt némileg ugye magasabb volt az emelkedésnek a mértéke. Ugye az OTP-nél fontos tudni, hogy a leányvállalatok körülbelül 70%-át teszik ki a profitnak, még néhány évvel ezelőtt ez sokkal alacsonyabb volt. Tehát az OTP jelentős profitjának az alakulása az nagyban köszönhető a leányvállalatoktól jövő profitnak. Tehát igazából egyre kisebb a súlya a magyar operációnak, bár azért a magyar operáció is jól teljesített, de voltak olyan leányvállalatok, amelyek sokkal jobban teljesítettek, mint például a magyar leánybank, de ugye az OTP ilyen mértékű emelkedését segítette, hogy az első negyedévben, illetve a második negyedévben is rekordszámokat tudott szállítani a bank.
A Richternek is vannak ugye a jócskán leányvállalatai, és közülük az orosz, illetve az ukrán nem teljesít túl jól, illetve hát az orosz ugye el van, de hát nyilván a háború miatt nem túl, lehetne sokkal jobb is. A Richter esetében az, hogy időről időre a 9000 forint fölötti régióból visszapattan, ezt mivel magyarázod?
A Richternek az árfolyama az kisebb mértékben tudott emelkedni, mint a BUX, és a 9000-9300-as zóna az egy nagyon erős falként szolgál az árfolyamnak. Augusztus során is ez a szint állította meg az árfolyamot. Ugye, hogyha megnézzük a Richtert, akkor itt a márciusi és az augusztusi mozgás az egy 30%-os emelkedés, viszont a 9300-as szintekről visszaestünk 8900 forintra. A fundamentumok alapján, illetve az értékeltség alapján van tér az emelkedésre, de technikailag nagyon fontos lenne a 9300 forintos szintet áttörni. Valóban a Richternek az orosz leányvállalata az eléggé meghatározó, viszont mégis van a Richterrel kapcsolatban ugye olyan sztori, ami miatt az árfolyamban még további potenciális emelkedés jöhet, ugye hiszen Amerikában értékesíti a Richter a Vrijlar nevű készítményét, és ez ugye nagyon dinamikus növekedést tud felmutatni az elmúlt időszakban.
Rácz Balázzsal, az MBH Bank szenior tőkepiaci elemzőjével beszélgetünk. A 7:30-as hírek után megnézzük a MOL, illetve a Magyar Telekom elmúlt 8 hónapját, de beszélünk majd a Master Plus eredményeiről is.
Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.